Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Rejtőzködő matek tehetségeket keres a 9-esek között az akadémia. Az MTA tantárgy pedagógiai programjának támogatott csoportja 9-eseknek tart rendhagyó matek órákat, hogy rábukkanjanak azokra a kiemelkedő képességű tanulókra, akik a hivatalos oktatás rendszerében eddig nem igazán tudtak érvényesülni. Juhász Péter az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet didaktikai csoportjának vezetője.
Olyan gyerekeket keresünk, akik vélhetően kifejezetten ügyesek, tehetségesek matematikából, de valahogy a környezetükben nincs arra igazán lehetőség, hogy ezt megmutassák, kibontakoztassák, föltűnjenek ezzel. Azt látjuk, hogy mondjuk a matematikai diákolimpiákon az utóbbi 20 évben Magyarországot képviselő gyerekeknek a 3/4 budapesti iskolából kerül ki. Azt képzeljük, hogy a matematikai tehetségben nincs ilyen területi aránytalanság. Tehát, hogy ez nem azért van, mert Budapesten kívül az emberek negyede tehetséges csak Budapesthez képest, hanem valami más oka van ennek, valami olyasmi, hogy bizonyos helyeken kevésbé figyelnek oda erre, vagy leginkább az, hogy a tanároknak nincs terük és kapacitásuk arra, hogy a tehetséggondozással foglalkozzanak, mert nagyon sok órájuk van, nagyon kötött a tananyag, és ezek a diákok nem olyanok, akik feltétlenül a matematika órán jól észrevehetően kilógnak a többiek közül, szóval a matematikából tehetséges gyerek nem feltétlenül ötös az iskolában matematikából, mert ami az iskolában sokszor zajlik matematika óra közben, az inkább én azt a szót használnám rá, hogy számtan, tehát hogy valami előre megtanult, a tanár által lediktált, bemagoltatott, alaposan elmagyarázott módszernek az elég szolgaszerű, nem túl kreatív alkalmazása. Tehát lehetőséget szeretnénk adni egyrészt ezeknek a gyerekeknek, hogy valahogy megmutassák azt, hogy ők képesek komplikáltabb helyzetekben jól átlátni valamit, amit nem magyaráztál nekik senki, hogy most éppen mit kell csinálni, hanem ő maga megoldott valami problémás szituációt, illetve hogy általában megmutatni azt minél több helyen, hogy matematikával foglalkozni az klassz dolog.
Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a gyermek tehetséges? Milyen feladatokat kell megoldaniuk, vagy lehet megoldaniuk? Játékosság? Mi a kulcs?
Az egy nagyon nehéz kérdés, hogy lehet észrevenni a tehetséget. Nagyon sokféleképpen nyilvánul meg, nagyon sok időpillanatban, tehát valakiről már 5 évesen nagyon jól látszik, hogy jó lesz, valakiről csak egyetem alatt derül ki, hogy ő zseniális. Ez is nagyon változó, és az is, hogy ez hogyan vehető észre. Nem tudok erre jó recepteket mondani. Mi sok tehetséges gyereket láttunk, van valami érzésünk, ez nagyon nehezen definiálható, én azt hiszem. Próbálkozni kell, mi is próbálkozunk, olykor mellé nyúlunk, szóval ez egy elég bizonytalan dolog. Igyekszünk ebben ügyesek lenni. És hát, hogy kell velük foglalkozni? Hát mi azt gondoljuk, hogy az nagyon fontos, hogy időt kell hagyni arra, hogy önállóan gondolkozzanak. Tehát egyrészt igyekezni kell érdekes problémákat adni, tehát a problémákat, azokat olyan mesébe, olyan szituációba öltöztetni, amitől a gyerek számára ez érdekes lesz. Ezen kívül mi sokszor hagyjuk azt, hogy ketten-hárman együtt dolgozzanak, amivel nagyobb önbizalmuk lesz, hogy akkor, ha valamiben bizonytalan megkérdezi a másikat, akkor megbeszélik, hogy az úgy jó. Ezek minden világ megvált ötletek, hát rengeteg helyen van csoportmunka, de hogy itt is mi úgy látjuk, hogy jól működik. Aztán ami még fontos és ritkán fordul elő az iskolában, és nagyon egyszerű gondolat szerintem, hogy egyszerre több feladat van. Tehát nem az van, hogy egy feladatot kitűzünk, és akkor várjuk, hogy kioldja meg, és amikor az első kettő megoldott, akkor megbeszéljük, hanem egyszerre van 4-5 feladat, és hosszú idő áll rendelkezésre a gondolkodásra. Mi arra törekszünk, hogy olyan feladatokat adjunk, amiket a gyerek meg tud oldani, tehát sikerélménye lesz, de komoly erőfeszítésre készteti.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Amerikai tudósoknak most először sikerült laboratóriumban előállítaniuk fémes tulajdonságokkal rendelkező tiszta atomos hidrogént, számol be a New Scientist. A Harvard Egyetem két kutatója, Isaac Silvera és Ranga Dias különlegesen kialakított mesterséges gyémántokat használt a rendkívüli 495 gigapaszkálos nyomás létrehozásához, amelyen a hidrogén fémes csillogású lett és elektromos vezetőként viselkedett. A jelenség nem lepte meg a tudósokat, hiszen több mint 80 évvel ezelőtt Wigner Jenő és Hillard Bell Huntington már megjövendölte, hogy nagyon nagy nyomáson a hidrogén fémként kezd el viselkedni. Akkoriban persze esély sem volt a laboratórium ellenőrzésre. Ha a kísérletet sikerül megismételni, és a fémes tiszta atomos hidrogént nagyobb mennyiségben is elő tudják állítani, az forradalmasíthatja a számítástechnikát, de még a rakéta meghajtást is. Vízmintákból is képes kimutatni a barlangi vakgőte jelenlétét egy különlegesen érzékeny módszer, amelyet a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói fejlesztettek ki nemzetközi együttműködés keretében. A barlangi vakgőte kizárólag a Dinári-hegység alatt húzódó barlangrendszerben honos, élethossza akár a 100 évet is meghaladhatja. Gátat szab azonban a faj tanulmányozásának és védelmének, hogy nem ismert pontosan hol húzódik elterjedésének határa. A most kifejlesztett vizsgálat azon alapul, hogy az állat DNS molekulái oldott állapotban a vízbe kerülnek. Így ha a barlangból kifolyó vízből merített mintát megfelelően steril körülmények között laboratóriumban elemzik, akkor kimutatható belőle a faj jelenléte. Teljesen érintetlen 1700-1600 évesre becsült római kori hajóroncsot találtak Majorkától délre, Cabrera szigeténél. A roncsot halászok fedezték fel tavaly. Az első vizsgálatokat múlt áprilisban végezték egy víz alatti robot segítségével. A mélyben 2000 amforát és kisebb agyagedényeket találtak, amelyekben élelmiszert szállítottak. A feltételezések szerint a hajó Afrikából tartott Európába, és a viharos időben süllyedt el.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Az Akadémia CFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének egyik kutatója, Facskó Gábor is részt vett látogatókutatóként 4 hónapon át a NASA washingtoni központjában folyó munkában. A városnyi területen a világ legkiválóbb koponyái tanulmányozzák a bolygó közilökés hullámok és a földi magnetoszféra kölcsönhatásait. A kapcsolatépítés jól sikerült, és a jövőben rendszeres találkozókon folytatódik. Facskó Gábor beszámolóját hallják.
Én 8 évet külföldön éltem és dolgoztam, Franciaországban és Finnországban, és Finnországban egy olyan munkát végeztem, amely fölkeltette ennek a kutatónak a figyelmét. Az ott végzett munkám volt az, aminek a révén meghívott a NASA Goddard Space Flight Centerben.
Mi volt ez a feladat? Mivel foglalkozott ön ezt megelőzően?
Amivel egész kutatóéletem folyamán foglalkoztam, az a Föld kozmikus környezetének a modellezése, tanulmányozása mérésekkel, műszerekkel, illetve végül modellekkel. Gyakorlatilag űrfizikusnak szoktam nevezni magamat, űrfizikával foglalkozom, ez azt jelenti, hogy kísérleti eszközt tudok a Föld, vagy a bolygók, vagy a valahol a naprendszer közelébe juttatni, hát persze nyilvánvalóan egy nemzetközi együttműködésben, és ott befolyásolni tudom az ott lévő folyamatokat, és így tudom őket vizsgálni. Na most ez egy elég féloldalas megközelítés, ugyanis csak a szonda pályája mentén tudok adatokat kinyerni, és meg kell jósolni egy kicsit messzebb, nagyobb régióban, a tartományban, hogy néz ki az űr, milyen az állapota, és ehhez szándékos modellezésre van szükség. Ennek az egyik legköltséghatékonyabb módszer az, hogyha a magnetohidrodinamika egyenleteket fölírja az ember, és megoldja numerikus módszerekkel, és ezek a szimulációknak a tanulmányozása, ellenőrzése, futtatása, mérés eredményeknek a magyarázása, ez volt korábban a feladatom. Ezzel foglalkoztam, mielőtt oda kerültem.
Gyakorlatban hol van ennek haszna az űrkutatásban, adott esetben a NASA-nál?
Az egész világban ennek haszna van. Ugye a Föld körüli térség az tele van mindenféle műholdakkal. A GPS a legismertebb, tehát ezek a műholdak a pozíció meghatározása, amit használunk, ezek nagyon ismertek, vannak távközlési holdak, meteorológiai holdak, ezek nem olcsók. Tehát eleve a földkutatások nem olcsó, de megépítésük sem olcsó, és az érdeke mindenkinek, hogy minél tovább működjenek. Most abban az esetben, hogyha a Föld körüli térségnek a környezete az úgy változik, tehát jön egy erős sugárzás, nagyon energiájú a sugárzás, és ezeket a műszereket túltölti, megsérti, akkor ezek rosszul működhetnek, kikapcsolódhatnak, tönkre is mehetnek. Ezért ezzel védekezni kell, tehát meg kell ez jósolni, hogy milyen körülmények lesznek. Tehát ez gyakorlatilag a gyakorlati haszon. A NASA-nak az a speciális, hogy nekik emberes űrrepülésük van, és ha nem az űrállomáson tartózkodik éppen valaki, akkor nem biztos, hogy jó, hogyha egy ilyen erős sugárállomba kerül. Tehát van egy ilyen előrejelzés, 2 külön központ is foglalkozik náluk ezzel, csak a biztonság kedvéért.
Mi volt az ön feladata a NASA-nál?
Amit én csináltam, az elég szabad volt. A Vonalen Probes, tehát ez a sugárzási öveket tanulmányozó IKER szondáknak az öveteinek a feldolgozása volt a feladatom. De mivel ez egy új téma, én foglalkoztam ezzel is, és egész más dolgokkal is, többek között globális magnetohidrodinamikai szimulációkkal.
Hogyan kell elképzelnünk ezt a NASA telephelyet? Ugye egy laikus azt gondolja, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy James Bond film és egy sci-fi keveréke, ahol a jövő űrkütyűin dolgoznak. De hogy néz ki ez a valóságban?
Egyszer tudok mondani, hatalmas. Hatalmas. Tehát ez olyan, mint egy város, Washingtontól 20 km-re található ez a legnagyobb telephely. Kívülről az épületek irodai épületnek tűnnek, hát persze nem az, ahol például a pormentes kamra van, de nagyjából ipari épület és irodai épület. Belül viszont a legkiválóbb kutatók dolgoznak 100, sőt 1000 számra, és bizonyos tudományos kutatás is folyik, másrészt pedig építik a szondákat, és ezek abszolút nem picik, a megfelelő méretű tesztelő helyiségek is rendelkezésre állnak. Pormentes kamra, termokamra, vákumkamra, mindenféle rázógépezet, amivel mindenféle tesztet el tudnak végezni az épülő műholdakon.
Egy ilyen élmény és tapasztalat valószínűleg egy életre szól. Hogyan tovább, mi lesz a következő feladat, a következő cél az ön számára?
Én folytatom egyrészt ezt a témát, másrészt ez nem egy egyszerű dolog volt. Az itt működés, ez folytatódni fog, és minden nyáron, most már rövidebb időkre, de ki fogok oda menni, tehát most erre az évre meghívtak május-júniusra, és jelen pillanatban most az történik, hogy én eddig európai oldakat, missziókat használtam, és európai kódokat a munkám során. Most viszont átállok, és igyekszem a környezetemet is átállítani a NASA-nak a legújabb misszióira. Kicsit nagyobbnak jelzem az egyik működési készséget a részükről, és tényleg nagyszerű dolgokat csinálnak. Tehát igazándiból nehéz elmondani, de csodálatos felbontású műszerek, nagyon jó adatok, és ezek elérhetőek, akár csak a tudás is. Nyilvánvalóan megosztják a tudásokat és eredményeket várnak, de szeretnék velük együttműködni, és szeretnék elsősorban NASA missziókat használni a további űrkutatási, űrfizikai problémák megoldásához.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.